Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonvonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, köszönöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, milyen hangulatban vette kezdetét a kereskedés?
A magyar tőzsde pluszban nyitott, jelenleg 13%-os pluszban van, 39.073 ponton áll. A blue-chipek közül a MOL és a Richter is emelkedni tudott. A MOL 4%-ot, és a Richter is 4% felett tudott emelkedni nyitás után. Az OTP bank is pluszban volt, most jelen pillanatban egy enyhe mínuszt, 1% alatti mínuszt látunk a bankpapíroknál is.
Külföldön milyen a hangulat, ha körbenézünk?
Nem nagyon van mozgás, hogy ennek elsősorban Amerika hatása lehet, hogy a tegnap zárva voltak az amerikai piacok, és ma is rövidített nyitvatartással működnek. Ennek hatása van az európai piacokra is. A német tőzsdeindex szinte egyáltalán nem mozdul, de ugyanaz elmondható a franciára is. A UK száz index pedig 2000%-ot esett vissza.
Nézzük meg röviden a forint piacát. Hogyan kezdte a napot az év fizetőeszköz?
Hát a forintnál sem látunk jelenleg nagy mozgást, az euróval szemben szinte nem történt semmilyen változás, 361 forintba kerül most egy euró. A dollár gyengülése az relatív erősödést okozott a dollárral szemben a forintnál, 2000%-ot tudott erősödni a forint, most 302 forint 50 fillért ér egy amerikai deviza.
Zsoldos Ákos, Portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A világjárvány növelheti a korrupciós kockázatokat is, így minden korábbinál időszerűbb a társadalmi összefogás a közélet tisztaságáért. Emelték ki az állami szervezetek vezetői az idén rendhagyó módon online formában megtartott 9. integritás kerekasztal konferencián. Sipos Ildikó készített összefoglalót.
Az online konferencián a Magyar Nemzeti Bank alelnöke kifejtette, az integritás erősítésére a jegybank tavaly egy önálló megfelelőségi szervezeti egységet hozott létre, idén pedig megújította belső etikai kódexét. Kandrács Csaba hangsúlyozta, a korrupció ellen hatnak ugyanakkor olyan intézkedések is, mint az azonnali fizetési rendszer elindulása, vagy a járvány hatására felgyorsuló banki digitalizációs fejlesztések.
A COVID-járvány áttételes hatásaként a piaci szereplők körében ugrásszerűen bővül a digitális tranzakciós, akár szerződéskötési szolgáltatások aránya.
Az állami számvevőszék elnöke előadásában arról beszélt, hogy a COVID-19 járvány alapvetően változtatta meg az emberek életét, de a most megrendezett konferencia is azt mutatja, hogy az állam működik, a szabálykövetésnek pedig különösen nagy jelentősége van a pandémia időszakában, fejtette ki Domokos László.
Ahogy a COVID-19 vírus, úgy a korrupció is az egész világ alaptomos betegsége. A kérdés nyilvánvalóan nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy be tudjuk-e azonosítani a korrupciós veszélyeztetettséget, és rendelkezünk-e olyan védelmi rendszerrel, amely ellenállóvá teszi mind az államot, annak szervezeteit, mint pedig az egyén.
Az ÁSZ elnöke azt is hangsúlyozta, felmérésük szerint 2020-ban tovább erősödött a korrupció elleni védelmi rendszer Magyarországon.
Meggyőződésem, hogy a 2011-ben létrejött intézményközi együttműködésünknek is köszönhetően Magyarországon megerősödött a korrupció elleni fellépés.
Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, a tárca továbbra is határozottan és következetesen fellép a korrupció minden formája ellen. Hozzátette, az új nemzeti korrupció ellenes stratégiában központi szerepet kapnak a korrupció megelőzésében a technikai eszközök, így például az elektronikus ügyintézés szélesebb körű alkalmazása. Annak érdekében pedig, hogy a felderítés jobb legyen, új megoldásokat is be fognak vezetni, mondta Pintér Sándor.
Esettárat kívánunk létrehozni, ebbe az esettárba beszeretnénk mutatni azokat a megbicsakló hivatalnokokat, illetve azokat az állampolgárokat, akik a törvényt nem tartották be.
Senyei György, az országos bírói hivatal elnöke azt mondta, az OBH a bíróságok integritásának erősítésével tud hozzájárulni a korrupció elleni küzdelemhez. Kovács László, a közbeszerzési hatóság elnöke azt emelte ki, elkötelezettek abban, hogy fellépjenek azok ellen a cselekmények ellen, amelyek veszélyeztetik a közpénzek hatékony felhasználását. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes úgy vélte, az ügyészségre válthatósági funkciójából adódóan is fontos feladat hárul a korrupció elleni harcban. Székely Ákos, a kúria elnök helyettese arról számolt be, hogy a legfőbb bírói fórum az elmúlt egy évben 30 olyan ügyben járt el Érdemben, amelynek korrupciós cselekmény volt a tárgya. Rigó Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke pedig azt erősítette meg, hogy a GVH, ahogy eddig is, továbbra is aktívan közreműködik a korrupciós kockázatok csökkentésében.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vállalkozások gyorsabban tudják az adózási ügyeket intézni a koronavírus járvány második hullámában, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Izer Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A riporter Exterde Tibor.
Ha tavasszal a majdnem teljes zárás idején az azonnali életmentő segítség volt az elv, akkor most a nem teljes zárás idején mi a segítség elve?
A segítség elve, ha adózás tekintetében nézzük ezt a kérdést, akkor most is az, hogy adózásban azért olyan segítséget tudunk nyújtani, ami könnyen adminisztratív nehézségek nélkül nyújtható, tehát amit az adóhatóság könnyen tud számfejteni, vagy könnyen tud érvényesíteni az adózó vagy a vállalkozó. Tehát most is, amikor adóintézkedésekről beszélünk, ezek a leggyorsabban adható intézkedések, rögtön már a hónapban mondjuk a bérszámfejtéskor vagy az áfa megfizetésekor ugye lehet ilyen kedvezményeket érvényesíteni, tehát nem kell rá hónapokat várni mondjuk mindegy pályázati rendszer esetében, vagy egy igényléstől igénylő pályázat esetében, hanem ezeket azonnal gyorsan lehet folyósítani, tehát az adóintézkedések általában gyorsak, és ezért azokat a szektorokat segítettük most adóintézkedésekkel, ahol a kormányzati döntések miatt ugye be kellett zárni bizonyos létesítményeket, tipikusan ugye a turizmus és a hozzá kapcsolódó iparágaknál történt ez meg, a kijárási korlátozás miatt leginkább érintett szektorokban, így viszont egy nagyon gyors segítséget is tudtunk adni ezekben a szektorokban.
Ebben az évben először talán én emlékezetemben kitolták a szent adóbevallási határidőket. Milyen változást tapasztaltak?
Így van, az adóbevallási határidőt is azért tudtuk kitolni, mert jól láttuk azt is, hogy gyakorlatilag már rengeteg információ tartalma, tehát új információ tartalma az adóbevallásoknak sok esetben nincsen, hiszen a forgalmakat azokat menet közben látjuk, az áfa bevallások, járulékbevallások havonta megjönnek. Az éves adóbevallásnak egy ilyen időszakot lezáró funkciója van, és most ebben a válsághelyzetben azt gondoltuk, hogy igazából ettől könnyen el lehet tekinteni. Ugye nagyon sok cég hagyatkozik egy másik cég, egy partner cégnek mondjuk a beszámolójára, megnézi az adóbevallásait, ami ugye nyilvánosan elérhető a beszámolóból, és abból következtetéseket von le, hogy milyen megbízható partnerről van szó. Ugye egy válsághelyzetben ennek megint csak csökkent az értéke, hiszen az, hogy a 2020-as évet hogy zárt egy, vagy a 19-es évet ugye mi esetünkben hogy zárt egy gazdálkodó, annak már túl sok relevanciája nem volt 2020 áprilisában vagy májusában, hiszen sok minden megváltozott menet közben. Úgyhogy ezért tudtuk ezt a határidőt gyakorlatilag kitolni szeptemberre, mert a legtöbb információval rendelkeztünk, és a többlet információ tartalom már nem volt arányban azzal a nehézséggel, hogy a vírus helyzetben mondjuk hogy fogadják el a cégek a beszámolót, hogy állítsák össze az adóbevallást, és a könyvelő, könyvvizsgáló és a cég munkatársai hogy dolgozzanak együtt, tehát ez okozta azt a lehetőséget, hogy elhalasztottuk. Ennek ellenére, hogy elhalasztottuk, nagyon sokan éltek az adóbevallás benyújtásának a lehetőségével, tehát lehetőségként ugye megmaradt a korábbi benyújtás, de azért a cégek nagyobb része az a határidő, tehát a véghatáridő, a szeptemberi határidő előtt pár nappal küldte be a bevallását, ahogy egyébként ez szokás volt korábban is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy miért csökkentek a beruházások a harmadik negyedében is. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tovább estek a beruházások Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a harmadik negyedében a fejlesztések az előző év azonos időszakától 12%-kal, az előző negyedévtől 2,1%-kal maradtak el. A beruházások volumene már a negyedik egymást követő negyedévben esik, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánnal Sipos Ildikó beszélt.
Sajnos folytatódott az ereszkedő trend a beruházási teljesítményt illetően. Ugye az előző évhez képest már 12%-os az elmaradás, és ami talán most még inkább megmutatja a trendet, az, hogy az előző negyedévhez képest van 2%-os csökkenés, és ezzel a beruházások immár a negyedik egymást követő negyedévben folyamatosan esnek, tehát egy éve tartó beruházási lejtmenetet látunk, és ezen sajnos azt sem tudott változtatni, hogy ez a július-szeptember, amiről most szólnak az adatok, egy alapvetően a koronavírus miatti lezárások nélküli időszak volt, vagyis a koronavírus válság közvetlen hatása nem terhelte ezt az időszakot.
Hogyha a különböző ágazatokat nézzük, akkor ki lehet emelni olyat, amelyik leginkább elszenvedte a beruházások csökkenését?
Alapvetően a legtöbb ágazatban esés figyelhető meg. Ugye ez több okra visszavezethető egyébként. Egyrészt nyilván azért a koronavírus helyzet közvetett hatása, a cégek bizonytalanabb helyzet megítélése hozzájárulhatott ehhez, illetve nem csak a járványra vezethető vissza, hanem az uniós források húzóerejének a gyengülése, illetve a magánberuházások területén a lakásépítés változó környezete is hozzájárulhatott ehhez. Ennek megfelelően aztán esett a feldolgozóipar, az ingatlan ügylet, a szállítás ágazat, ugye ezek a legkarakteresebb ágazatok, a legnagyobb súlyú ágazatok. Ugye a feldolgozóiparnál nyilván nem kell magyarázni, járműgyártásnál és a többi ágazatban mind-mind tulajdonképpen azért alapvetően nem a kapacitás bővítés fejlesztés időszaka ez a koronavírussal terhelt év. Az ingatlan ügyletek esetében szintén érthető, hiszen egyrészt a különböző irodai, logisztikai, de lakás ügyletek is természetesen jóval kisebb mértékben pörögnek, mint a megelőző években. A szállítás esetén pedig elsősorban az uniós forrásokból finanszírozott nagy útépítési projektek visszaesését kell keresnünk, mint okot. Tehát alapvetően ezek a területek mind-mind nagy esést produkáltak. Van néhány kisebb ágazat, ahol látunk emelkedést a kereskedelemben, a közigazgatásban, az infokommunikációban, de alapvetően azért mindenhol inkább a dekonjunktúra jellemző.
Madár Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarország ebben támogatja, hogy az Európai Unió 2030-ra 1990-hez képest ne 40, hanem 55%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, de csak a kölcsönösség alapján, mondta az Inforádiónak Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár.
Magyarország, illetve a magyar kormány is elkötelezett, hogy a 2050-re vonatkozó karbonsemlegesség célját elérjük, és azt gondoljuk, hogy ha 2050-re az Unió közel 0%-ra kívánja csökkenteni a kibocsátását, akkor ez nem megy másképp, csak úgy, hogyha lényegében minden egyes tagállam eljut a 0%-os kibocsátásig 2050-re. Ugye, amit ma látunk, az az, hogy vannak olyan tagországok, akik a 90-es bázis évhez képest egyet nem tonnát sem tudtak csökkenteni, sőt, növelték a kibocsátásukat. Azt gondoljuk, hogy ez így nem fog menni, nem tudunk eljutni 2050-re a teljes klímasemlegességig. Ez arra van szükség, hogy egy jelentősebb konvergencia legyen a tagállami teljesítmények között, és hogyha már 2030-ra egy célnövelést célzunk meg, ugye eddig arra készültünk, hogy 2030-ra EU-s szinten 40%-kal csökkentjük majd a kibocsátásainkat, most ezt kellene 55%-ra emelni a bizottság javaslata szerint, akkor legalább tegyük azt, hogy 2030-ra minden tagállam emelje meg 40%-ra a saját kibocsátás csökkentését, vállalja ezt, hiszen azt gondoljuk, hogy ebben az esetben lehet azt garantálni, hogy a magasabb cél eléréséhez kapcsolatos erőfeszítések igazságosan terhelik a tagállamokat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kiváló minőségű idén a magyar hal, az árak pedig megegyeznek a tavalyival, mondta az Inforádiónak a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője. Lévai Ferenc hozzátette, tavasszal a pandémia sok problémát okozott a hazai halexportban, de nyára stabilizálódott a helyzet. A riporter Sipos Ildikó.
A koronavírus járvány az első időszak, baj, február-március, ez olyan szinten legyűrt bennünket, hogy teljesen megálltak az exportpiacok, lévén, hogy Románia, aki tavassza nagyvevőnk, és németországi horgász kitelepítések, ugye a határzárat miatt pillanat alatt leálltak, kitört a pánik minden fogyasztói piacon, és itt álltunk mintegy 1200 tonnányi hallal a tárolótavakba, és hát nem tudtunk mit kezdeni vele. Nagy szerencsénkre sikerült a Magyarországos Horgászszövetség, az Agrárminisztérium, a Agrárkamara, és hát ugye a pénzügyminisztérium segítségével egy olyan gyors mentőcsomagot kidolgozni, aminek az volt a lényege, hogy az állami vízterületekre, amelyek horgászattal hasznosítottak a MONHOZ által, azokba ezeket a halakat állami pénzen kihelyezték. Nagy esküt letettük Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, hogy még az idén ezt a 800 millió forintot vissza fogjuk szolgáltatni a pénzügyminisztérium pénztárába, mert a mi elképzeléseink szerint a horgász turizmus föl fog rendülni. A horgászok, mint olyan, nem vírusfenyegetett sport, hiszen az emberek a szabadba szívesen kimennek. Jobban igazunk lett, mint gondoltuk, 200 ezerrel több, 500-ból 700 emelkedett a horgászok létszáma ebbe az évbe. Büszkén jelenthetjük, hogy a járulékos adókból és egyéb a horgászatból származó árbevételből bőven visszafizettük ezt az adományt, ami megmentett bennünket a túlnépesítéstől.
Miként alakult ezt követően a nyári forgalom?
Ahogy az idegenforgalom elindult, a nyári forgalom jónak mondható, hiszen akik kinyitottuk, mindenütt zsufolt volt a hazai halászcsárdák, halsütők. A nyári forgalom, mint olyan, az soha nem látott mértéket öltött, bőségesen volt választék. Épp úgy megtudtuk az afrikai halcsából a szálkamentes, azonnal a piacra és konyhába kerülő termékekből ki tudtuk szolgálni az ágazat, a halászati ágazat kedves vevőket, mint ahogy jutott mindenkinek határ az élő pontból is, és ahogy mondtam is volt, hát a horgászat az folyamatosan szippantotta le a halat rólunk. A folytatás egy kicsit felemásabb lett. A Dunántúl nagy része sajnos koratavasszal kiszáradt, vízhiánnyal küzdött, félvizekre kellett a halakat kitenni, ott bizony jelentős madárkárok alakultak ki, hiszen lábalta a gém, nem beszélve a kormoráról, lábalta a gém a kis halastavakat. Majd ugye ennek a feloldása lett az, hogy lett egy akkora villámárvíz, hogy vitte fél baranyát, somogyot, hát ennek se örültünk, több száz mázsa halunk ment el, és bizony, ha jól emlékszem, a számot alá 300 hektárnyi halastól látta a kárát annak, hogy ezek a villámárvizek szinte kezelhetetlenek a mostani viszonyok között.
Ezek a gondok is nyáron jelentkeztek még?
Nyáron volt sajnos, ilyen július-augusztus időszakban voltak ezek a hatalmas villámárvizek. Hát így indultunk neki az ősznek, és most már nyugodt szívvel mondhatom, hiszen a halászat közepetájára járunk, hogy jó az idei haltermés, általában nagyobbak a halaink köszönhetően a nagy melegnek és a viszonylag alacsonyabb takarmányáraknak. Sokat tudtunk takarmányozni, jók az idei halaink, nagyok, tehát van választék 2-3-4 kilós halakból a piacon mindenütt, akinek a pikkelyes tetszik, az is talál magának kedvére való, de ott vannak a tükrösök is. A feldolgozóipar is lépett valamit előre, minden kedves kollégán figyelmét fölhívtuk arra, hogy az emberek igényesebbek, sokkal több feldolgozott, szeletelt, filézett, előkészített halra van szükség.
Mire számítanak a karácsonyi időszakban? Lesz-e a tavalyihoz hasonló értékesítés?
Én szerintem igen, és én azt szeretném kérni így a médián keresztül is, hogy az lenne a fontos, hogy ne 20-án akarjuk megvenni a halat, az édesvízi halnak 2-3 hónapig semmi baja nincs a mélyhűtőben, ezt a horgászok tanúsíthatják. Készítsük elő karácsonyra, nézzük meg a receptet, tegyük külön a halászlének valót, a halcsapörköltnek valót. Körülbelül a termés 15 ezer tonnányi lesz az idén is a piaci halakból, ami a piacra kerül, és ebből bőségesen lesz karácsonyig, illetve a húsvétig választik, hiszen a mostani betárolt halak egy része majd a tavasszal kerül értékesítésre.
Lévai Ferencet, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője, munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a bőrzén, illetve a forint piacán?
Jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat. Igen, tovább javult a hangulat a magyar tőzsdén, a Bux Index közel 0,5%-ot tudott emelkedni, 39.190 ponton áll jelen pillanatban. A blue chipeknél is többségében emelkedést látunk, az OTP-ban 0,4%-ot tudott javulni tegnapi záráshoz képest, a MOL-nál 0,5%-os, a Richternél pedig 6,1%-os emelkedést látunk jelen pillanatban, egyből a Magyar Telekom az, ahol enyhe visszaesést látunk, ez 3,1%.
Forint?
A forint az euróval szemben szinte alig mozdult, továbbra is 361 forintot ér egy euró. A dollárról szemben minimális erősödés látunk továbbra is, bár ennek üteme csökkent. 1,1%-os erősödést látunk a dollárra szemben, és 1 dollár most 302 forint 70 fillért ér.
Zsoldos Ákos portfólió, köszönjük szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.